Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, ezért az alkalomért. Köszönjük neked, hogy nincs egy pillanat sem, amikor ne éreznénk gondviselő szeretetedet, hiszen te jól ismersz mindannyiunkat, egyen-egyenként. Olyan jó, hogy jöhetünk hozzád, minden élet forrásához, s letehetjük eléd bűneinket, terheinket, mert te meggyógyítasz minket. Légy áldott Istenünk, amiért megismerteted velünk az ige által az egyetlen, tökéletes igazságot, önmagadat. Kérünk szent lelkeddel, jöjj közénk, nyisd meg szívünket, és segíts, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói, megtartói is legyünk. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét, a Szentlélek segítségét kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumának 21. részében, a 28-tól a 32. versig terjedő szakaszban, eképpen. De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz monda, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén monda, nem megyek, de azután meggondolvá magát, elméne. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla. Az pedig felelvén monda, én elmegyek, uram, de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első. Mondanékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Jézus gyakran beszélt példázatokban. Példázatai mindig konkrét helyzetben hangzottak el, és Isten országáról szóltak, mint ami eljövendő, de ami benne, Krisztusban már megérkezett, jelen van. Vizsgáljuk meg mi is, hogy mi az üzenete számunkra a két testvér példázatának. Jézussal vitáznak itt a zsidók főemberei, és mint ahogy tudjuk, mindig meg akarják fogni őt, belé akarnak kötni, gáncsot akarnak vetni neki. Jézus pedig megfelel, olykor élesen és keményen. Itt is. Itt tulajdonképpen két fiúról mond nekik példázatot, akiket a gazda, az apjuk munkába küld. Izraelben a gyermeknek szent kötelessége volt apja szőlőjében vagy földjén dolgozni. Itt a helyzetet súlyosabbá teszi az, hogy az apa nem is parancsol, hanem a parancs kérésé szelídül. Az egyik fiú azt mondja, hogy megyek, igen, szinte alázatosan. Aztán mégis otthon marad, nem megy. A másik azt mondja, én nem megyek. A végén meggondolja magát, és mégis elmegy. Jézus felteszi a kérdést, mit gondoltok? Melyikük cselekedte az atya akaratát? Az, aki azt mondta, hogy nem, de mégis ment. Válaszolták a kérdezettek. Tulajdonképpen, mit akar Jézus ezzel a példázattal ott és akkor mondani? Ez az első szintje, az első kérdése ennek a történetnek. Azt akarja mondani, hogy ti, mármint ti zsidó vezetők, ti aztán igazán ismeritek az Isten akaratát. Itt van Mózes 5 könyve, a Tóra. A Tórának ezerféle kis magyarázatát megírtátok már, leírtátok a Talmudban, 10 000 féle kis másik magyarázatát a Misnában. Már tele vagytok tekercsekkel, már minden törvény magyarázatát leírtátok, aztán mégsem úgy éltek, ahogy leírtátok, ahogyan magyarázzátok. Ti vagytok bizony az a fiú, aki azt mondja, hogy igen, igen, aztán maradtok otthon, nem mentek. Nem cselekszitek az Isten akaratát. Aztán nagyon szigorúan hozzáfűzi Jézus, bizony-bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Azok előznek meg titeket, akik egy életen át, az életükkel, meg talán a szavukkal is mondták a misnára, tórára, talmudra, mindenre, hogy nem. A végén jön Jézus Krisztus, hirdeti az igét, és kik veszik körül? Vámszedők, halászok, parázna nők, bukott emberek, Zákeusok, Bartimeusok, Jeruzsálem szegényei. És Jézus az úgynevezett nagy szenteknek, nagy vallásosoknak mondja, ezek fognak titeket megelőzni. Ez az első jelentése a példázatnak akkor és ott félreérthetetlen. Ma talán így mondaná Jézus. Vannak olyan lelkesedő keresztjének, lelkesedő reformátusok, katolikusok, baptisták, luteránusok, más lelkesedő tanítványok, akik azt mondják, életem, vérem Jézusé. Biztosan sokan hallottuk már, kérem, én régi kálvinista családból származom, apám, nagyapám, dédapám, Erdélyben, Felvidéken voltak papok, tanítók. Szörnyen büszke a kálvinizmusára, a vastag nyakúságára, meg tudna halni a hitéért, de hogyha áldozathozatalra, cselekvésre lenne szükség, akkor valahogy a háttérben marad. Ugyanakkor tudjuk jól, hogy vannak szinte szemérmes keresztjének is. Sokszor nem is tudjuk, hogy azok voltak, talán csak a haláluk után derül ki róluk. És hányszor találkozunk olyan emberrel, aki templomban nem jár, lehet, hogy még azt is mondja magáról, hogy ő ateista, de egyik-másik cselekedete bizony különb, mint a miénk. Ma Jézus így mondaná, hogy vannak lelkesedők, akik nagyon-nagyon büszkék a maguk felekezetére, hitére, talán azt is mondják, hogy ölni tudnék a hitemért, csak éppen a szolgálat hiányzik, Jézus követése hiányzik igazán. És vannak, akik nem jelentkeznek, nem beszélnek, de cselekszenek. Több mint 2000 év óta így van, hogy két fia van az atyának, kétféle fia van. Ez a mai értelme ennek a példázatnak. Aztán van ennek a példázatnak egy mélyebb rétege, egy kicsit lélektani vetületű. Vannak emberek, biztosan ti is ismertek ilyeneket, akik szinte kényszeresen az első szóra, ami feléjük irányul, hogy valamit tegyenek, az az első reakciójuk, és azt is mondják, hogy nem. És vannak emberek, akik nem tudnak, egy egész életen át nem tudnak nemet mondani. És kényszeresen mindenre azt mondják, hogy igen. Elgondolkodtató, hogy miért van ez így. Azt olvastam, hogy gyermekkorukban ezeket az embereket összetörték. Nagyon kemény szülők, pedagógusok. Nevelési gellert kapott emberek ők, akiket nagyon keményen neveltek, és vannak olyan gyermeklelkek, akik a durva, kemény nevelés alatt bizony megkeményedtek. De mihelyt felnőnek, reakcióképpen a kemény nevelés folytán mindenre reflexszerűen nemet mondanak. Ők az ős ellenzék, ők a kibékíthetetlenek. Sok ilyen dackorszakban élő felnőttet ismerünk. A szülők sokszor nem is sejtik, hogy durva, kemény nevelésük következtében micsoda gellert kapott lelkek nőnek fel. És vannak olyanok, akiknek gyermekkorukban összetörték a gerincét, a lelki gerincét, és nem tudnak nemet mondani, csak igent. Ezek az emberek azt mondják, hogy igen, de aztán nem csinálnak semmit. Ezek az úgynevezett gumi emberek, bocsánat a hasonlatért, de csak így tudom szemléltetni, tehát ők a gumi emberek, hogyha benyomod ököllel, rögtön engednek, ha kihúzod a kezedet, visszarugózik az egész. Kőfalat át tudsz törni, de gumifalat nem. Itt az idő, itt az alkalom, hogy mi is vizsgáljuk felül a szavainkat. Vizsgáljuk felül az igenjeinket és a nemjeinket. Mert Jézus is azt mondja, a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. És most következik a példázatnak egy újabb üzenete. Tulajdonképpen igazi és maradéktalan öröme ennek a példázatbeli atyának egyik fiában sincs, egyik sem 100%-os. Az egyik azt mondja, megyek igen, aztán otthon marad. A másik meg azzal szomorítja meg, hogy az az első reakciója, hogy nem. Tehát kimarad itt egy fiú. Az, aki igazán örömöt szerezne az apjának. És itt eszembe jutott Falu Tamás egyik versének utolsó sora. Így hangzik, minden élet drága csipke, évek szálaiból szőve. Mintáját az adja mindig, ami hiányzik belőle. Ebben a példázatban is tulajdonképpen az igazi tanítást az adja, ami nincs is benne. A hiányzó harmadik fiú. Hányszor az a csattanója a Bibliában egy-egy történetnek, egy-egy példázatnak, amit Jézus nem mond el. Például egyetlen szóval nem mondja a tékozló fiú történetében az apa, amikor a fia kikéri a vagyont, hogy édes gyermekem, ne kérd ki, maradj itthon, ne menj el. Nem. Kiadja. Az sincs benne, hogy visszakapta volna az örökséget, mert nem kapta vissza. Visszafogadta a fiát, de az örökség el van tékozolva. Aztán figyeljük meg, húsvét után, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, egyetlen szemrehányó szó sem hangzik. Azt mondja nekik, békesség néktek, és rögtön elküldi őket szolgálni. Nem mondja, hogy gyertek csak ide, hogyan futottatok ti szét, hogyan tagadtatok ti meg engem. Tanuljunk olvasni a sorok között. Lássuk meg, hogy a csipkét azt teszi szépé, ami hiányzik belőle. Itt két fiúról beszél Jézus, de nem beszél a harmadikról. Elmondom, hogyan érteném, hogy miért nem szól a harmadik fiúról. Először is azért, mert Jézus realista. Azzal vádolják őt, meg bennünket is, akik Krisztus követők vagyunk, hogy idealisták vagyunk. Nézzétek, hogy mennyire realista Jézus. Az egyik fiú azt mondja, hogy nem, de megy. A másik azt mondja, igen, de nem megy. Ha így folytatná Jézus a példázatot, hogy aztán az apa mondja a harmadik fiának, hogy menj el dolgozni a szülőbe, és ez a fiú azt mondaná, hogy igen, megyek, ez olyan valószerűtlenül szép lenne, hogy nem is lehetne igaz. De Jézus ilyen valószerűtlen dolgot még példázataiban sem mond, hiszen ő a példázatait mindig a valóságból meríti. Jézus sokkal inkább realista, mint mi. És mennyire minimalista itt. Ő már azzal is megelégszik, hogy az egyik azt mondja, hogy megyek, de nem megy, aztán mégis elmegy. Azt tanácsolja a vádlóknak, hogy legalább ennyit tegyenek meg. De a történetben benne van, igenis, csak nem itt, hanem később, a harmadik fiú, a tökéletes. És ez a történet csodája, hogy ami tőlünk nem telik, azt ő kipótolja. Ez a csipke adja meg ennek a történetnek a szépségét. A harmadik fiú, ő maga, Jézus Krisztus, aki tud nemet mondani, amikor nemet kell a kísértőnek, amikor azzal kísérti, hogy legyen varázsló, ugorjon le a templom párkányáról. Jézus azt mondja, hogy nem. Amikor a kísértő azt mondja, hogy leborulva imádj engem, Jézus azt mondja, hogy nem. És nemet mond a földi királyságra is. És igent mond a keresztre. Megy a keresztre Jézus. Az is mély lélektani igazság, hogy igazán csak az tud döntő igent mondani, akinek van nem szava is. Igenjeink nemek nélkül, ugyanis nemtelen igenek, vagy olyan nem igenek, bizonytalanok. Jézus Krisztus kipótolja, ami felemás, törékeny életünket a maga tökéletes emberfiúságával. De ugyanakkor éppen azért lett emberfia, hogy az ő tündöklő, tökéletes, harmadik fiúságát felfedezve a szívünk mélyén ott legyen a vágy, hogy de jó is volna tudni nemet mondani ott, ahol nemet kell mondanunk, és igent mondani végérvényesen ott, ahol kell, úgy, ahogy Jézus Krisztus tette. Van, hogy nem sikerül, de milyen jó, hogy Krisztus nem csak emberfia volt, hanem mindenek felett Isten fia, mert ő kipótolja, ami sokszor bizonytalan, nátszál, törékeny, fél tetteinket, erőfeszítésünket, bizonytalan életünket. Mert a történetben ott van a harmadik fiú, helyettünk, miattunk, értünk, helyettünk. Mégis ott van a két fiú után a harmadik, a tökéletes, az egyszülött, az embernek fia, az Istennek fia, Jézus Krisztus. Ámen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked igéd üzenetéért, azért, hogy elküldted egyszülött fiadat, aki mindvégig engedelmes volt, aki otthagyta a mennyet, angyalok királya volt, mégis letette koronáját. Istennel egyenlő volt, de ő azt nem tekintette zsákmánynak. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem kell egyedül járni utunkat, nem kell egyedül vívni harcainkat, mert itt van Jézus, a harmadik fiú, a tökéletes. Ki tudunk most már békülni életünk hiányaival, testünk, lelkünk erőtlenségével, életünk sok miértjével, hiszen nálad jobban senki sem ismer minket. Látod minden nyomorúságunkat, bűnünket, azt, hogy szeretetlenül élünk egymás nélkül és egymás ellen. Mindig a magunk igazát keressük, és így veszítjük el az igazságot, az ige útmutatását. Sokszor vagyunk néma tanúk, erőtlen szolgák, akik nem is érdemeljük, hogy nevedről neveztessünk. Ismered, Istenünk, gyenge, nátszál hitünket, kétkedő reménységeinket, erőtlen szeretetünket. De köszönjük, hogy Krisztusban van szabadulás. Kérünk, adja síróknak, szomorkodóknak vigasztalást, a szenvedőknek enyhülést, a betegeknek gyógyulást. Szent Háromság Isten, szenteld meg a te népedet, oltalmazd a te világodat, és engedd, hogy mindezekben is felismerjünk téged. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen.